Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, akik itt vagytok ezen a különleges istentiszteleten. Ugye, ahogyan szembesültetek vele, ez nem egy egyszerű anyáknapi istentisztelet volt csupán, hanem anyáknapi, apáknapi és a nagyszülők is köszöntésre kerültek. Én is szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, akik ebbe a körbe tartoztok. Isten áldjon meg és segítsen meg a szolgálatban benneteket. És ehhez kapcsolódna néhány igei gondolat is, és együtt gondolkozásra hívlak benneteket. És ehhez bevezetésképpen szeretném felolvasni Mózes első könyve első fejezetéből a 26. verstől a 28. versig az igét. Mózes első könyve első fejezet 26. versétől a 28. versig az igét. És mondta Isten: teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremtette tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. És megáldotta Isten őket, és mondta nekik Isten: szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. És még a 31. verset hozzáolvasom. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Én szeretném megköszönni, hogy nem csupán anyák napját hirdettetek meg erre a napra, mert ezzel lehetőségem nyílik egy olyan bibliai gondolatnak a megosztására, ahol nem csak az anyukákról gondolkozunk, hanem az apukákról és az anyukákról, vagy a férről és a feleségről együtt. Mert hogy azt olvasom az igében, hogy amikor Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor azt olvasom, hogy Isten az embert megteremtette, azaz teremtett egy férfit és egy nőt. És ez a kettő együtt adja vissza az Isten képét és hasonlatosságát, tükrözi vissza az Istent. És erről szeretném, hogyha egy picit gondolkoznánk. Hogy mit is jelent az, hogy nem egyszerűen Ádám tükrözte vissza Isten képének és a hasonlatosságát, és ugyanezt elmondhatjuk, hogy nem egyszerűen Éva tükrözte vissza Isten képét és hasonlatosságát, hanem Ádám és Éva együtt tükrözte vissza Istent, fejezte ki azt, hogy az ő képere és hasonlatosságára van teremtve. És egy kicsit gondolkozzunk arról is, hogy mi volt a teremtésnek a célja. Azt olvassuk, hogy Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert, egy olyan embert, mondhatnám így emberpárt, aki hasonlít az Istenre abban, ahogyan az Isten megnyilvánul, ahogyan az Isten uralkodik, ami visszatükrözi az Isten lényének a valóságát, üzenetét. Azért, hogy uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, földön csúszómászó mindenféle állatokon, és utána ezt adta parancsba nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, ez volt az egyik parancs, és a másik, hogy uralkodjatok a földön. Mind a kettővel nagyon komoly problémák vannak a mi világunkban. A túlnépesedés is kérdés, a világ bizonyos helyén feltétlenül nagyon-nagyon súlyos kérdés, és a föld kizsákmányolása is egy súlyos kérdés. Az a szemléletmód, és nagyon sokan a kereszténységet elutasítják ezért, és ellenállással vannak vele szemben, előítélettel vannak vele szemben, mert micsoda borzalmas gondolkodás az, hogy leuralni a természetet, és hát őszintén szólva, ha az ő nézőpontjukban nézem, és így közelíteném meg a bibliai értelmezést, akkor azt mondanám, hogy teljesen együtt tudok érteni velük. Micsoda arrogáns, durva hozzáállás az az ember részéről, hogy leigázza a földet és kihasználja a föld erőforrásait. Nem Nem ez van az eredetiben is. Nem ez az Isten igéjének a gondolkodás, és ezért jó, hogy mi megérthetjük azokat, akik ezt kifejezik, és háborognak emiatt, és nem kell ugyanakkor megtagadnunk a kereszténységünket. Mert miről szól az az üzenet, amikor azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és ez az ember, ez töltse be a földet, és uralkodjon a földön, ahogyan Isten uralkodik a világ mindenség fölött. Mi az első és legfontosabb üzenete Istennek önmagával kapcsolatban, aminek a képe és hasonlatossága az ember? Mit mondanátok erre? Mi az első és legfontosabb üzenet az Isten személyével kapcsolatban, amit hivatottak vagyunk képviselni a magunk körében? Igen. Ági, hogy fogalmaznád meg?
A föld tulajdonosa. Tehát ő a tulajdonos, és nekünk adta ezt, hogy mi uralkodjunk.
Ez igaz, de szerintem nem a legfontosabb. Én hallottam egy mondatot, vagy egy szót, ami szerintem a legfontosabb. Tehát amikor az Isten személyével kapcsolatban a legfontosabb üzenetet keressük, akkor az a legfontosabb üzenet, hogy Isten a szeretet. Hogy Isten a szeretet. Ez a legelső és legfontosabb üzenet. Az, hogy Isten szeret és szeretetre alkotott, az, hogy Isten kapcsolódni akar és kapcsolatra alkotott. És minden más ezután következik. Ő, amikor mint tulajdonos tekint ránk, akkor a tulajdonos szeretetével tekint ránk. Tehát ő nem úgy tekint a földre, mint egy hanyag munkás, hát selejtes lett, dobjuk ki. Hanem úgy tekint, mint aki, hogyan mondhatnék le róla? Hogyan engedhetném el a kezét? Hát én alkottam. A kezem alkotása vagytok. Szeretlek titeket. Értjük a különbséget? Tehát mi sokszor úgy vagyunk, és ez a mi társadalomnak egy rákfenéje, hogy a tervezett avultatás. Hogy addig álljon, még a garanciális idő egy nappal el nem múlik, és utána omoljon össze, hogy lehessen újat vásárolni. És ami elromlott, azt kidobjuk. Bele se gondolunk, hogy meg kéne javítani. Az Istennek nem ez a szemlélete. Mert azért nem ez a szemlélete, mert ő a szeretet. Ha ő nem a szeretet lenne, hanem csak egy gazdasági részvénytársaság vezetője, akkor kidobná. Hát mibe kerül neki újat teremteni? Ennyi. Értjük? Isten szereti az embert. Szereti a teremtett világot. Szereti az alkotását. Mert ő adott neki életet. Mert a saját kezével formált meg. És amikor Isten azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor azt mondja, hogy szeretném, ha valaki visszatükrözni azt, amilyen vagyok. Azt, ahogyan gondolkozom, ahogyan viszonyulok, ahogyan bánok dolgokkal. Azt szeretném, hogyha láthatóvá válna az életében. Minden dolgával kapcsolatban, ahogyan a természethez viszonyul, ahogyan a gyermekeivel bánik. És itt érkeztünk el egy olyan gondolathoz, amit szeretnék egy részletet felidézni Ellen White-nak a Jézus élete című könyvéből. Nem veszitek zokon, most nem keresem meg, hogy melyik fejezetben van, mert akkor ellapozok onnan, ahol van. Úgyhogy csak felolvasom, aztán majd utána elmondom, hogy melyik fejezetben van. Jézus Krisztus testélételéről szól, tehát az első nagy szakaszon belül van ez a részlet, és ezt mondja: Jézus azzal az örökséggel jött a földünkre, hogy osztozzon bánatunkban, kísértéseinkben, s hogy példát mutasson a bűntelen életre. Sátán gyűlölte Krisztust a mennyben azért a magas tisztségért, amelyet Istennél elfoglalt. Gyűlölete fokozódott, amikor ő maga levettetett a mennyből. Gyűlölte azt, aki elkötelezte magát a bűnös ember megváltására. Isten mégis megengedte, hogy fia, mint emberi gyengeségeknek alávetett, gyámoltalan csecsemő eljöjjön a világba, melyet Sátán magáinak igényelt. Megengedte, hogy egyszerű emberként szembenézzen az élet veszélyeivel, amelyekkel minden ember találkozik, s hogy megvívja azt a harcot, amelyet az emberiség minden gyermekének meg kell vívnia, azzal a kockázattal, hogy elbukik és örökre elvész. A földi apa, de nyugodtan mondhatnám így, hogy a szülők aggódik fiáért, amikor kisgyermeke szemébe néz. Remegve gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és a küzdelmektől. Isten pedig odaadta egyszülött fiát egy még áldozat küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek, ámulj, ó föld! Ez a negyedik fejezetben született néktek ma megtartó fejezetnek az utolsó bekezdése volt. Ami miatt ezt felolvastam, ezt a részletet, hogy egy picit beleéljük magunkat abba, hogy Isten megosztotta velünk azt a küldetését, azt a hivatását, amit ő nagyban az egész világ mindenségben gyakorol. És mi pedig osztozni tudunk az ő érzéseiben, amikor mi gyakoroljuk a tőle kapott megbízatást. Amilyen féltő aggodalommal, amilyen féltő szeretettel tekint a keze alkotására. Átélhetjük ezt, amikor a gyermekeinkre gondolunk. Átélhetjük ezt, miközben kertészkedünk, és szeretnénk alkotni, szeretnénk gondoskodni arról a tájról, arról a részletről, kicsi részről, ami nekünk jutott, hogy gondozzuk. Amikor megszületik egy gyermek, akkor az a szülőnek a természetes érzése és gondolata, hogy rátekint és a legjobbat kívánja neki. És szeretné megvédeni. Legidősebb fiam nem jár velünk együtt ezen az úton, bizonyos traumák következtében, de nem olyan túl régen volt egy alkalom, amikor együtt utazhattunk 25 percet. És az arra jó volt, hogy egy picit megnyíljon. És elmondta, hogy aggódik a fiáért. Hogy milyen környezetben fog felnőni. Hogy mi vár rá. Hova menjenek. Milyen iskolát. Egyéves. Milyen iskolát válasszanak. Hogy fogja biztosítani számára azt a közeget, ami segíti a fejlődését. Ez az Isten aggodalma, amikor rátekint az emberre. Ez a szülő aggodalma, amikor rátekint a gyerekre. A kettő ugyanaz. Csak volt egy nagy különbség. Amikor Isten elküldte az egyszülött fiát erre a földre, akkor ő tudta, hogy miért jön el ez a fiú. Rövid időre kisebbé tette őt az angyaloknál, hogy a halált mindannyiunkért elszenvedje, hogy megváltson bennünket. És hogy a mi gyermekeinknek legyen reménységük. Amikor az Atya letekintett a megszületett testélet Krisztusra, akkor tudta, hogy mi vár rá. És mégis megtette és elküldte, hogy nekünk reménységünk legyen, amikor rátekintünk a gyermekeinkre. hogy mi ne tudjuk, hogy mi vár rá. Hogy mi ne tudjuk, hogy mi vár rá, hanem lehessen reménykednünk, hogy az Isten országa vár rá, és a feltámadás vár rá, és az örök élet vár rá. A második nagy gondolat, amit szeretnék megfogalmazni, és szeretném, ha közösen megküzdenénk ezzel a kérdéssel egy kicsit, ez pedig az a gondolat, hogy Isten itt ezen a földön a maga helyére állította az emberpárt. A föld királyaivá tette az embert. A föld királynőjévé és királyává. Hogy képviselje azt a szerető gondoskodást, azt a szolgáló uralkodást, amely nem leural, nem leigáz, nem kihasznál, nem tönkretesz, hanem amely képviseli az isteni gondoskodást. És amikor gyermekek születnek egy családban, akkor a szülők Isten helyét foglalják el a gyermek életében. Nem Istenek, csak az ő képere és hasonlatosságára lettek alkotva. Vagyis arra kaptunk elhívást, hogy visszatükrözzük Istent az életünkkel. És ezt nem kerestem fel, nem lapoztam föl, de lehet olvasni, tehát buzgó kereséssel megtaláljátok. Ellen White-nak az Előtted az élet vagy nevelés című könyvében találunk egy ilyen gondolatot, hogy milyen boldog az a gyermek, aki szülei szeretetében, gondoskodásában megtalálja az isteni szeretetet és gondoskodást. Aki átéli ezt, hogy az Istennel való első találkozása az a szüleivel való találkozás lehet. És a kérdés, amiről szeretném, ha közösen is gondolkoznánk, mit szeretnénk szülőként a gyermekeink felé közvetíteni? Milyen az az Isten kép? Kicsoda az az Isten, akinek a képviseletében lettünk megalkotva? Milyen tulajdonságokat szeretnénk szülőként, hívő emberekként a környezetünk felé Istenről továbbadni és sugalmazni? Itt most szeretném, ha együtt dolgoznánk egy kicsit ezen a kérdésen.
Szeretem.
Ugye az első dolog, az első és legfontosabb dolog a szeretet. Hogy érezze, tapasztalja a másik a szeretetet, a gyermekünk a szeretetet. Mit jelent a szeretet? Mit jelent az, hogy szeretni?
Elfogadni akkor is, amikor
nagyon köszönöm. A második nagyon-nagyon fontos dolog, az elfogadás feltétel nélkül. A szeretet feltétel nélküli elfogadást jelent, ami együtt jár fegyelmezéssel. De ezt szeretném, ha értenék, hogy a szeretet feltétel nélküli elfogadást jelent, miközben kereteket ad, és nevel, és nem hagy magára. Mit mondanátok még el?
Áldozat,
a szeretet áldozathozatalt jelent. Mondjuk így, a hétköznapi életben kevésbé kiélezetten, de lehet, hogy nagyobb szóként, önzetlen. Ez az, amit Gyökösi Endre Bandi bácsi a Szeretetről című könyvében úgy fogalmazott meg, hogy egy másik emberért élni sokszor nagyobb cselekedet, mint áldozatot hozva érte meghalni. Ugye? Tehát egy életen át önzetlenül élni nagyobb cselekedet, mint rövid idő alatt áldozatul adni magunkat. Az is nagy dolog. De kitartani abban, hogy önzetlenek vagyunk, hogy szolgálunk, hogy megalázzuk magunkat, és segítjük, és amikor elegünk van, még akkor is. És amikor már nagyon elegünk van, még akkor is. Mit mondanátok még? Cuni? Biztonság. Biztonságot. Én hadd olvassak most itt föl két sort a magam vázlatából, amit összeírtam. Jelenlét, kapcsolódás és személyes figyelem. Nem létezik biztonságérzete nélkül. Nem tudod megnyugtatni a gyermekedet, ha nem kapcsolódsz hozzá, és nem vagy jelen az életében. Ha nem vagy együtt vele abban, amivel éppen küzd, és amivel éppen szenved. A másik, amit felírtam, a kiszámíthatóság. Az értékrend, a stabilitás, kiszámíthatóság, értékrend, ezt így egy sorba írtam magamnak. Amikor Istenhez visz, Istent keressük, akkor egy dolgot tudhatunk. Az Isten, bocsánat, remélem mindenki érteni fogja, az Isten kiszámíthatatlan. Ezen én azt értem, hogy ne akarjam az Istent skatujába szorítani, és azt mondani, hogy ezt vagy azt fogja tenni. Nem. Az Isten egy szuverén lény, és vagy azt fogja tenni, vagy nem azt fogja tenni. És sokkal több megoldási képlete van, mint nekünk. Tehát ahol mi egy elképzelésünk sincs, ott még Istennek több százezer megoldása van. Ilyen szempontból nagyon vigyázzunk arra, hogy ne akarjuk kategorizálni az Istent. Ne akarjuk őt sablonok köré szólítani. De van valami, ami viszont kiszámítható és stabil és ismétlődik. Az, hogy ő szeretettel fog visszanyúlni hozzánk. Lehet, hogy nem értem, hogy miért történik az, ami történik. Lehet, hogy nem értem, hogy miért nem valósulnak meg bizonyos terveim, hogy miért kell csalódnom. De egy dolog ott van, amire számíthatok, és amire építhetek. És ez pedig az, hogy ő szeret. Hogy ő nem szeszélyes. Nem kell úgy lenni, mint ahogyan én voltam mondjuk a szolfés órámon középiskola első évében. Ahol a tanárom teljesen kiszámíthatatlan volt, hogy amikor egy tritónuszt nem ismerek fel, és nem mondom meg, hogy ez egy tritónusz volt, akkor a kréta fog repülni, vagy elvicceli. Én néha majd bepisírtam, be kell valljam. Tehát, hogy elég nagy fiú voltam, de belső görcsel mentem ezekre az órákra, a kiszámíthatatlanság miatt. Az Isten sokszor nem azt teszi, amit mi elképzelünk, vagy amit mi elvárunk. De egy dologban nagyon stabil és kiszámítható, hogy ő szeretetből teszi azt, amit tesz. Hogy ő nem szeszélyes, hogy számíthatok rá, hogy bízhatok benne, hogy rábízhatom magamat, és ez a biztonságérzet alapja. Ez ad egy olyan nyugalmat és biztonságot, amit egyébként nem tudnánk átélni. Gondoljunk bele, hogyha a világmindenség ura nem a szeretet Istene lenne, hanem a világmindenség ura egy kiszámíthatatlan, idegbajos, szeszélyes valaki lenne, soha nem érezhetnéd magad biztonságban. Zárójeles megjegyzés. E világ ura idegbajos, kiszámíthatatlan, szeszélyes és rossz indulatú. De mégis biztonságban érezheted magad, mert valaki van fölötte. Igaz, hogy e világ fejedelme, de mi nem e világ fejedelmének a honpolgáraiként kell éljünk, hanem a menny honpolgáraiként érhetünk, és a menny az kiszámítható ebből a szempontból. Kreatív a megoldások tekintetében. Váratlan a megoldások tekintetében. Szokatlan, nem sablonos, de bizalomra méltó, mert egy dolgot, mint a meleg kályha biztosít, hogy szeret. És amit tesz, azt a javadra teszi. Mi az, amit még mondanátok? Amit szeretnénk képviselni? Hogy a javára van a másiknak, hogy a jót akarja. Zárójeles megjegyzés. Mi szolgálja a gyermekeink javát? Az szolgálja a gyermekeink javát, ha minden kívánságát kielégítjük? Az szolgálja a gyermekeink javát, ha mindig gúzsba kötve tartjuk őket? Egyik sem. Egyik sem. Az szolgálja a gyermekeink javát, hogyha formáljuk, neveljük őket, a jó értékeket átadjuk, ha nem hagyjunk rájuk mindent, de ha kellő szabadságot biztosítunk számukra. Ezt a kettőt megtalálni. Na, ez már isteni tudomány. A szeretetnek a tudománya. Megérezni, hogy mi sok, és mi kevés. Mi az, amikor túlzottan szabadjára hagyod, és ez árt neki, és mi az, amikor túlzottan próbálod irányítani, mert jó gyereket akarsz belőle nevelni, és jó szülő szeretnél lenni. És azzal teszed tönkre. Hát, senki nem irigyelte tőlünk ezt a tudományt. Valószínűleg, ha tudnánk előre, nem vállalnánk. Milyen jó, hogy nem tudjuk. Hanem utólag azt mondjuk, hogy nem tudom, honnan volt erőm, de az Isten adott erőt hozzá. Nem tudom, hogy éltem túl, de az Isten velem volt és segített. Menjünk tovább. Van-e még, amit szeretnétek mondani? Köszönöm szépen. Gondoskodás és hosszantűrő. Ez az egyik, amit én is felírtam magamnak, és már kezdem pipálgatni. Türelem. A szeretet türelmes. A szeretet megengedi, hogy hibázzál, és nem kaszabolja le a fejedet rögtön. Később sem. Nem csak rögtön, nem, hanem később sem. Ha nem küzd, érted? És amikor elbuksz, mit csinál? Akkor felsegít. Ilyen az Isten. Ezt az Isten képet szeretnénk képviselni és átadni a mi családunkban. Hogy az Isten türelmes, aki tudja, hogy az életünkben nem on-off kapcsolók vannak, hanem folyamatok. Hogy meg kell érlelődnie dolgoknak az életünkben, a szívünkben. Következő. Pali.
Együttérző.
Türelem és együttérzés nagyon szorosan jár együtt. Mert az Isten nem csak azt látja, hogy mivé kell válni, hanem azt is látja, hogy jelenleg mivel küzdünk. Hogy milyen örökséget kaptunk, hogy milyen szokásokat alakítottunk ki, hogy hogyan próbál tönkre tenni a kísértő és rossz irányba befolyásolni bennünket. És ezt nem hidegen, rovancsolva számon tartja, hanem megesik a szíve rajtunk. Együtt tud érezni velünk a kísértéseinkben. Tudunk együtt érezni a gyerekeinkkel? Vagy úgy vagyunk vele, hogy amit mi nem tudunk teljesíteni, azt elvárjuk a gyerekeinktől. És türelmetlenek és idegbajosok leszünk, hogy miért nem képes ezt megérteni, és miért nem képes ezt megtenni. Meg tudjuk érteni, hogy néha fáradt, és a fáradtságában butaságokat csinál. Vagy rossznak látjuk őt. Értjük? Milyen nagy kérdés, milyen nagy dolog az, hogy türelmesnek és együttérzőnek lenni, és meglátni, hogy most mivel küzd. Mert hogy sokszor dekódolnunk kell a gyerekeinket, mint ahogy az Istennek sokszor dekódolnia kell bennünket. Látunk egy tüskés magatartást, az Isten pedig látja, hogy a szívében mi zajlik. És az Isten erre a tudományra hív bennünket, meglátni valójában a másik embert. Meglátni valójában, hogy mi húzódik meg mögötte. Amikor fél valamitől, de nem azt mondja, mert hát nem egy... Nem, tehát nem is tudom mit mondani, nem mondok inkább semmit. Fél valamitől, és nem azt mondja, hogy apa, én ettől úgy félek, mint a fiam, amikor megkaptuk a diagnózist, hogy műtét kell, és mondtam neki, és hihetetlen kreatív ötletei voltak. Nem lehetne elhagynunk ezt a papírt? Nem lehetne, hogy az orvos helyett Olaszországba menjünk? Tehát ezeket vetette föl. Miért? És mit reagálok, amikor fél? Tudok vele együtt érezni és együtt félni? És megérteni, hogy fél? Menjünk tovább. Mi az, ami még szeretnénk közvetíteni Istenről? Aki türelmesen együtt jár velünk az úton és tanít bennünket minden élethelyzetben.
Nem kétszínű.
Őszinte velünk, nem kétszínű. Azt mondja Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében, a szeretet képmutatás nélküli legyen. Nagyon érdekes az, amit a görög szövegben olvasunk ezen a helyen. Így lehet lefordítani szó szerint színészkedés nélküli. A szeretetet nem eljátsza, hanem megéli. Őszinte veled, és ebben benne van az, hogy a gazdag ifjúnak elmondja, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy átélje azt az örömet és békét, amit nélkülözött, és ami miatt utána futott. jobban szereti annál, mint hogy becsapja őt. Jobban szereti annál, mint hogy ne legyen egyenes vele, és ne vállaljon konfliktust vele. A legnagyobb kegyetlenség, amikor benne hagyjuk a másikat, és nem teszünk meg érte mindent.
Bölcs.
Itt mindig bajban vagyok, mikor azt olvasom, hogy bánjatok bölcsen gyermekeitekkel. De hogy kell? Teszem fel ezt a kérdést. Mit jelent az? Mert igen, Isten kezdettől fogva látja. És talán ezt jelenti az életbölcsesség. És ebben segíthetsz a gyermekednek, hogy te már jártál ezen az úton. Tudod, hogy milyen kihívások várnak rá. Csak tudjátok, van ehhez egy nagy kérdés. Hogy te mit csináltál azokkal a kihívásokkal? Mert az élet bölcsesség azt is jelenti, hogy a hibáimat helyesen tudom értelmezni, és szembe tudok velük nézni. És nem fogok rossz tanácsot adni a saját hibáim miatt másnak. Áki?
Csendes.
Tud csendben lenni. Jézusnál azt olvassuk, még sok mondani valón van, de most el nem hordozhatjátok. Ezért elmondom nektek. Nem ezt olvassuk. Ezért nem mondta el nekik. Mert nem voltak készekre. Tud csendben lenni, és nem akar minden áron beszélni. És nem akarja megtömni, mert tud gondolkozni folyamatban, és nem a pillanatban. És tudja azt, hogy megkapja az időt, és a tapasztalatot a maga idejében majd. Nem akarom sokáig húzni az időtöket, úgyhogy felolvasom, hogy én miket írtam még fel ezen kívül, jó?
A barátságival beszélni. Mielőtt
már nem kérdezem. Köszönöm szépen. Tegnap este volt a pünkösdi áhítat Székesfehérváron.
Igen.
És egyetlen egy gondolatot hadd idézek vissza. Isten olyan kapcsolatra vágyik velünk, ami nem úr szolga. Olyan közel szeretne jönni hozzánk, ami több, mint a szemtől szembe való találkozás. Ő tényleg a barátunk szeretne lenni. Meghitt közösségben szeretne lenni velünk. Keres bennünket. Nem mondalak szolgáknak, barátaimnak mondalak. Szülő-gyerek kapcsolatban van egy pont, ahol véget ér az a fajta szülői felelősség, hogy én irányítsak. Vagy ezt ki hova teszi, hát az bölcsesség kérdése. Van, aki 80 évesen szeretné a 60 évesnek megmondani. Mert a kislányom, hát nem sikerült valahogy ezt a lépést időben meghozni. Van, aki a 8 évesre ráhagyná a dolgokat. Hát ezt sem tartom bölcsességnek. Mert azért úton van, de még azért még csak gyermek. Szóval ez egy nagy kérdés, hogy hol tesszük azt a pontot, hova tesszük azt a pontot, ahol abba hagyom azt, hogy én uraljam, én mondjam ki azt, hogy már pedig ez lesz. Amíg az én házamban vagy, és az én kenyeremet eszed? Na, ezek a tiltott mondatok, jó? Tehát, hogy ezt jegyezzük meg egy életre. Ilyet nem mondunk. Tudnélik, mit fog csinálni a gyerek, amint lehet elmegyek otthonról. Nem, amint lehet elmegyek otthonról. És elvesztetted.
És szembefordult.
És addig meg már csak azért is. Igen. Vagy roncsolódik a lelke. Mert nem biztos, hogy már csak azért is. Hanem látszólag nagyon alázatos és nagyon engedelmes gyereked lesz, és lehet, hogy még örülni is fogsz neki. Csak a lelkét tetted tönkre. Semmi más baj nem történt. És van egy pont, ahol ahol a szülő sokkal inkább társ, barát, tanácsadó szerepbe kerül, aki csak akkor szólal meg, amikor fogadókészség van rá, és igény van rá. És ez rettentő nehéz küzdelem. Nem mondom el minden áron. Ilyeneket írtam még fel, hogy irgalom. Ugye? Szeretnénk közvetíteni azt az irgalmat, amit az Istennél tapasztaltunk, szeretnénk közvetíteni a környezetünk számára, a gyermekeink számára. Aztán fölírtam egy ilyet, hogy igazságosság. Nem? Biztonságérzettel nagyon összefügg. Lelki értelemben. Aztán fölírtam egy ilyet, hogy öröm. És nem tudom, hogy amikor Istenről gondolkozunk, akkor mennyire jut eszünkbe ez, hogy Isten örül. Örül, amikor látja a teremtményeit, és látja a terveit megvalósulva, hogy emberek megszabadulnak a bűn fogságából, és megtalálják az életet, és megtalálják a reménységet. Öröm van a mennyben egy megtérő bűnösen. Az élet öröme. Nem tudom, gondolkoztunk-e ezen. Milyen értéke van annak az életnek, amit az, aki az élet uralkodója, aki ismeri az életet, aki tudta, hogy milyen árat kell érte fizetni, és tudta, hogy mennyi szenvedés jön a bűnből, de azt mondta, hogy akarom, hogy legyen élet. Mert ez egy valami fantasztikus kincs. És jó dolog élni. És örömre teremtettelek. Át tudjak adni ezt az örömöt? Vagy a sok aggódás megfosztatta, hogy ezt az örömöt átadjuk? Aztán a következő, nem tudom mennyit gondolkozunk Isten személyével kapcsolatban a játékosságon. Pedig olvassuk vele kapcsolatban. Mellette voltam, mint kézműves, örömömet lelve az emberek fiaiban, játszadozva. Isten kreatív. Van ízlése. Méghozzá jó. Van körülötte harmónia. Az idegrendszerünket hihetetlenül megnyugtatja, amikor kimegyünk a természetbe, a teremtett világba, és a zöldnek a különböző árnyalatai, a levegő, az állatok, a zümmögés. Isten harmóniát alkotott. Tudjuk-e ezt a harmóniát továbbadni? Aztán egy kicsit más, de hatalom és erő. Hatalmat és erőt is közvetítenünk kell. Megint csak a biztonságérzettel összefügg. Egyfajta látásmód, hogy az Isten szemével látni a dolgokat, az irgalom szemével, a kegyelem szemével látni a dolgokat. És az utolsó, amit fölírtam magamnak egy sor, itt is több gondolat van egy sorba írva, hogy inspiráló, jóra késztető, és nem provokáló. Ugye férjeknek mondja, hogy ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, ti apák. Ne bosszantsátok őket. Ne legyetek a feleségetekkel szemben keserű kedvűek. Amikor az Isten rátekint egy emberre, akkor látja az embert valóságosan. Látja az összes problémát, amivel küzd az az ember. De valami többet lát ennél. Látja azt, hogy mivé válhat az az ember, ha a kegyelmét sikerül megragadnia. És ezért, amikor rátekint egy emberre, bocsánat a képzavarért, kettős látása van. Egyszerre látja a valóságot, és látja a jövőt. És látja, hogy mivé válhat. És ezért nem leírja, hanem inspirálja. Azt olvassuk szintén az Előtted az Élet című könyvben, hogy Krisztus reménységgel tekintett az emberekre, reménységet sugárzott feléjük, és ez sok az örök élet szempontjából, a mennyei élet szempontjából halott szívben új életet indított. Felkeltette bennük azt a vágyat, hogy olyanná váljanak, amilyennek az Isten látja őket. jónak, győztesnek, megváltozott életűnek. Mit közvetítünk? Beskatujázunk, lezárunk, vagy inspirálunk? És megnyerünk, és a legjobbat hozzuk ki a másikból. A legrosszabbat provokáljuk ki a másikból, és azt mondjam, ha-ha, látod, ha keresztény lennél, akkor nem szóltál volna most be. Miközben végigcsinálta pontról pontra, hogy kihozza a legrosszabbat. Az Isten nem ilyen. Ő nem provokál. Ő nem annak körül, ha kijön a gyengeségünk, hanem ő szeretne a legtöbbet kihozni mindegyikünk életéből. És nem értünk a végére. Csak abba hagyjuk. De ez egy mindennapi feladat, kihívás számunkra. Az ő képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Mit szeretnénk ezzel közvetíteni? Milyen az ő képe? Mi az a hasonlóság, amire hív minket? És Isten odaállít a világba, és odaállít a teremtett világba, hogy képviseljük őt, és legfőképpen odaállít a családba, mint apát, anyát, nagymamát, nagypapát, hogy adjuk tovább az ő ismeretét. Hogy ne szavakkal adjuk tovább csupán, szétszakítva a tettet a szótól, a tanítástól, hanem hogy a kettő legyen együtt. Hogy amit mondunk, és ahogyan mondjuk, és amit teszünk, az egységes lehessen. Ez a mi nagy küzdelmünk. Isten erre hívott bennünket. És a szívetekben erre mondhattok igent a következő percekben, amikor egy kicsit csöndben leszünk még.